Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. június 14-én sugárzott műsorát. Interjú határgyőző íróval. A riporter Tar Péter.
Végig böngészve az ezérik könyvhét kínálatát, sokan elmondták már azt az észrevételüket, hogy a rendszerváltást követően talán most utoljára került sor, pontosabban kellett sort keríteni arra, hogy végre a diktatúra évei alatt ki nem adott, vagy kiadott, de megcenzúrázott, sőt, ne talántán szamizdatba a kényszerült köteteket jelentessenek meg. Ezzel a magyar irodalmi és a kiadói élet úgymond letudta lassan tartozását az elhallgattatott írók felé. Ám mit gondol erről határgyőző az 1956-ban emigrációba vonult író, aki bár munkásságáért tavaly megkapta a Kossuth díjat, de ezekben a bizonyos adósságrendező években, mint most is, csupán alig néhány a londoni emigráció alatt már publikált könyvét vehette kézbe az itthoni nagy érdemű. Elégedett tehát határgyőző a magyarországi fogadtatásával?
Hát irgalmatlanság volna azt mondani, hogy elégedetlen vagyok. Hát persze, hogy elégedett vagyok, hiszen elég időt töltöttem már a bolygón, ma is annak különböző részein ahhoz, hogy tapasztalatokat szerezek, és tudjam, hogy az embereknek ma most kenyérgondjaik vannak, iszonyú más gondjaik vannak, és hogy is lehetnék én megsértődve azért, mert nem rohannak hanyathomok a boltok felé, hogy is lehetnék én megsértődve azért, mert a kiadók nem ostromolják meg az én szállodai szobámat. Ahhoz képest, hogy milyenek a viszonyok, és milyen nehézségekkel küzd a könyvvásárló és a könyvkiadó egyaránt, egész szépen jelengetnek meg egyes munkáim. Ami nem mindig tölt el örömmel, az, hogy például egyik-másik jelentősebb opuszom, amilyen a 90-ben kiadott Gorgelógi című drámaciklusom volt, és amelyet a Szombathelyi Életünk jelentetett meg, arról úgy szólván semmit nem írtak, egy sort sem. A könnyebben megemészhető szórakoztató, tréfásabb könyveiről persze sokan írtak, aztán mit is csodáljunk azon, hogy irodalomtörténet címmel kiadott könyvem, az igen sok és igen jó kritikát kapott, vagy ismertetést, hiszen abban annak az indexében, aki él és számít az irodalomban, ott van, mindenkivel foglalkoztam. Ha nem egy könyvével, akkor megcsillan egy lábjegyzetben, vagy egy összehasonlítás vonatkozásban. Úgyhogy persze az mindenkit érdekelt. Hát ez is nagyon természetes, az az irodalom életműködése, azt szeretné mindenki, hogy írjak róla. Ez elsődleges szempont. Az, hogy én mit írtam, az nem is másod, hanem harmadlagos szempont. Rossz olvasók a magyarok, kivált a magyar írók figyelmetlen olvasók.
Akkor, ha mégis visszanyúlhatnék az első kérdésemhez a fogadtatásra vonatkozóan, maradjunk ennél, hogy hogyan fogadta maga az írótársadalom határgyőzőt, az az írótársadalom, vagy hát az az írószövetség, amely ugye 1949-ben kizárta önt a soraiból.
Hát, mit is mondja káprázatosan? Egészen levett a lábamról is, és majdnem, én nagyon elérzékenyültem, nagyon, nagyon jól esett, hogy ilyen sokan tudnak rólam, nem csak a régi írótársak, hanem a fiatalok, kiváltva fiatalok, olyan sokan, és olyan sokan pendültek velem egy húron, hogy az bámulatos volt. Nem volt ez felfedezés, mint hogyha tegnap találkoztunk volna. És titokban azt remélem, hogy az én közönségem, vagy az én olvasótáborom, ha egyáltalán lesz ez ilyen, az ott van a Fidesz soraiban, és általában az művelt, érdeklődő fiatalok. Azoknak nem kell magyarázni sem az én stílusfortéjaimat, sem az én eszméimet, az mintha egyivású volna velük, pedig én már 80 fele járok, de szent meggyőződésem, hogy mire végére érünk a második évezredek, és átlépünk, én talán nem, a könyveim igen, akkor éppen együtt fogjuk a fiatalsággal, és én a fiatalsággal együtt fogjuk átszakítani a célszalagot.
Ha igaz az, amit mondott, hogy azért többé-kevésbé rossz olvasója a magyar az ön könyveinek, vagy legalábbis a kritikusokról, amit így megjegyzett, akkor azért hagyd tegyem ehhez hozzá, hogy már megbocsát, de ön az az író, akinek a nevét, mint mindenfajta lehetséges művészi újdonság, a modernitás, az avantgárd, a szürrealizmus, sőt, mint a kakofónia, vagy hát a zűrzavar botrányos védjegyét minden bizonyal hamarabb ismerték meg itthon a kritikusok is és az írók is könyvek híján, mint magukat a műveit. Nem sajnálja, hogy az ismerettségnek idehaza, tehát nincs konkrét alapműve. Nem sajnálja például, hogy a legújabb művei azok még mindig nem jelentek meg.
Történeti műveimre gondolsz. Hát ez két kérdés, hadd feleljek először az elsőre. Hát nincs kétségbejtőbb egy íróra nézve, mint hogyha felületes, begyökeredzett félreértések vagy félreinterpretálások alapján megy át a köztudatba. Ezeket aztán nem lehet többé kigyomlálni. Egyszer elmondták, hogy érthetetlen, olvashatatlan, avantgárd, kakofonikus, akkor hiába bizonyít, az nem érvényes, el van könyvelve, megette a fene. Tehát nekem nagy handicappel kellett indulnom, ezek az ostobaságok elzárják munkáim, különben rendkívül olvasható munkáim elő a közönség figyelmét. Már eleve keresztet vetnek rá, az a obskúr, nehezen olvasható. Az igazság az, hogy nálam jobban a közönség kényelmét, olvasói kényelmét, magát a nyájas olvasót senki nem tiszteli. Én soha nem éltem ki magam, a magam fantáziáit abban, hogy belekényelmesedem tengeri kígyó regénybe, nem reagálom le könyveimben a magam fájdalmait, vagy nyöszörgését és nyomorúságát, hanem iparkodom megemészhetővé, élvezetessé és könnyűvé tenni az olvasást az olvasó számára. Hát gondolj arra, hogy én ösztönösen minden könyvön építkezem. Az én könyveimnek architektúrája van. Vagy paraszti szóval, hogy Alice in Wonderland, vagy tudod ezt az híres angol mesét, Alice csodaországban, annak az egyik híres diktumát idézzem. Mindennek van eleje, közepe és vége. Tudod, hogy Alice megkérdezi a Kártya hercegnőtől, hogy hát hol kezdjem, hogy el kell mondani a történetét. Hát rászól a hercegnő, roppant egyszerű. Kezd el az elején, folytasd a közepével, és amikor a végén elfogy, akkor hagyd abba. Ezt csinálom én. Szóval minden könyvemnek architektúrája van. Na most a második kérdésed, amit illeti, a bölcseleti munkák, ezek fognak hazaérkezni a legnehezebben és a legkésőbben. És ennek számos oka van. Az egyik, hogy Magyarországon nincs olvasótábora a bölcseletnek, a filozófiának úgy, mint ahogy Angliában. Széles, hatalmas olvasótábora van. Megjelenik egy, nem jó, hogy egy, hanem ott állnak sorba az új megjelent bölcseleti munkák, és azokat van közönség, azt elviszik, megvetik. Ugye? Ez itt nincs. Sőt, vannak, akik megvetik, és úgy mondják, hogy a magyar ember fölötte áll ennek a fölösleges ostobasának. Mi az, hogy bölcselet, ugye? Ez az egyik oka. A másik, hogy ezeket mind, amit kiadtam, azokat 8 könyvről van szó, az egyik másik igen voluminózus, ugye, ezek mind elfogytak nyugaton. Egyetlen egy sincs, ugye, egyiket másikat, hogyha produkálnom kéne egy érdeklődő kiadó számára, hogy kénytelen volna egy lezeroxolni, ugye, és a fotokópiát odaadni, mert mindegyikből már csak egy szám példányom van. A harmadik, hát kérlek szépen, már a legutolsó könyvemben a filozófiai zárlatokban megírtam, hogy a magyar filozófia a marxizmustól szopornyítás. Itt az egyetemek tele vannak Lukács fiókákkal, revideált Lukács, ellen lukácsista Lukács fiókákkal, társadalmistákkal, szociológia, politológia és egyéb más pseudo és áltudományok képviselőivel és valamennyien a katedrák elsáncolt állásai mögött, ők nem csak hogy bölcselülnek, nem ismerik el azt, akinek katedrája nincs, hanem gondosan védekeznek ellen, hogy ez betörhessen bármilyen olyan bölcseleti eszmével, akár egy itike-pitikével, akár pedig egy mindent átfogó eszmerendszerrel, ami az ő szerzett jogaikat és hadállásaikat veszélyezteti, ugye? Hát tudod, hogy én nem én találtam fel azt a kifejezést, hogy katedra filozófus, hanem Schopenhauer. Schopenhauernek sose volt katedrája, sehol. Nem minden filozófus feltétlenül azért gondolkozó, mert egy katedrája van, és ott vizsgáztat, és okít, és vagy végig megy a bölcselet történeten, és interpretálja, vagy neki magának van egy rendszere, és azt tolmácsolja, hanem az is gondolkozó, aki nem megy az egyetemek közelébe se, hiszen van egy British Múzeum, és van mondjuk nekem egy hatalmas magánkönyvtárom, ahol minden bölcseleti alapmű sorakozik a könyves polcokon.
Ha szabad egyáltalán szétválasztani, akkor szépírói, közírói és bölcseleti munkásságának magyarországi arcpolitikájául, akkor vállalná azt a mondatot, ami most a könyvhéten hasonlás kiadásban megjelent őrzőkönyvében az első sor, hogy úgy látszik természetem és elmém arra ítélnek, hogy így éljek örök összeütközésben a renddel.
Hát ez intelmen, gyorsan, nyersen írtam, nincsen apám versemért, ez hirtelen nem voltam elkészülve, és hát el kell gondolkoznom rajta. Először is még itt nincs akkora rend, hogy ezzel összeütközésbe kellene kerülnöm. Másodszor az ember az őrtornyába felkapaszkodik, és odaül az írógép elé, és meditál, akkor esetleg magasabb rendbe látja a világot, és vannak olyan titkos gondolatai, amire még az átlagember éretlen, meg kell válni. 30 év múlva közhely lesz belőle, de ma még mindenki felháborodnék, tudod? Szóval ne felejtsd el, hogy ez egy bizonyos szempontból egy szép irodalmi mű indítása. Hát nem szabad az írót mindenáron azonosítani, akár a figurával, akár a stílussal. Amikor én ezt írtam, 44 évvel ezelőtt viszonylag fiatal ember voltam, de a könyv főszereplő, vagy narrátorra, az kvázi 90 esztendős. Most én 80 fele járóban, hát inkább azonosulhatnék ezzel a szereplővel, ez nem igaz. Hát mondok neked egy elrettentő példát. Golgelógi című drámaciklusom állítólag egyesek szerint ilyen manicheus dualista világnézeten alapszik. Volt, aki azt írta rólam, úgy látszik valahonnan biztosra vett, hogy én sátántisztelő vagyok. Azonosított egy figurával egy drámaciklusban, 9 dráma sorozaton keresztül követjük ennek a főhősnek az életét, és ott bizony a sátán is komoly szerephez jut. Ebből azt olvasták ki, hogy én sátántisztelő vagyok. Ez ennél nagyobb ostobaságot elgondolni sem lehet. Ezt tekintve akkor, amikor megírtam a könyvet, akkor elfelejtettem az egészet, lereagáltam, kész, pontot tettem, utána nem foglalkoztatott többé. Szóval ennyire vigyázni kell, nem szabad azonosítani egy regény alakot az íróval.
De hát ön azt állítja, vagy azt mondja, hogy ez a mostani Magyarország mégsem ideális fészek ahhoz, hogy befogadja az ön műveit még mindig. Tehát az itteni rend, akár a filozófia tanszékeken, vagy akár a könyvesboltokban, vagy az írók, kritikusok fejében még mindig nem képes befogadni Határgyőzőt 1992-ben?
Majd időnap múltával minden rendbe jön. A magyar kritika most egy pillanatban bizony, nem akarom azt mondani, hogy lezüllött, inkább egy erősebb kifejezést használok, a saját vetületére zuhant. Szóval, ha mondjuk összevetném, hogy Angliában vagy Franciaországban hogy írnak kritikát, és Magyarországon hogy nem írnak kritikát, ha egyáltalán írnak, az ege hajmeresztő. Persze van egy nagy mentsége a magyar irodalombírálónak. Franciaországban is, de különösen az angolszász világban a kritikát jól megfizetik. Egy könyvet odaadnak, hogy a Times Literary Supplement kiad egy könyvet recenzióra, és azt valaki recenziálja, akkor megfizetik a vastagságát. Azt, hogy elolvassa. Utána azt mondják neki, hogy 15 sor van, 15 sort írjon róla. Vagy azt mondják, hogy 200-at, vagy azt mondjuk 15 sort. És akkor megírja. Fickó elmegy, egy hónap múlva lejön a labban, olvasod, elolvasod azt a 15 sort, abból a világon mindent megtudsz arról a könyvről, hogy hova rangsoroljad, hogy mi a témája, hogy egyedülálló-e, vagy pedig vannak társai, hogy sok ilyet írtak, vagy pedig van valami ritkasági érték, egy isteni szikra, esetleg remek mű, minden 3-4 évben egyszer előbukkanó remek mű, hogy milyen nyomdailag, hogy az ára milyen, hogy megér, igaz, bocsó vagy drága, hogy a te érdeklődésed szerint megved vagy neved. Szóval 15 sor mindent megkapsz ebből a kritikából. Ezzel szemben a magyar kritika rendesen olyan körülköpködős. Ha túl vastag a könyv, akkor átszergeti a kritikus, és azt mondja, hát ezért 1500 forintot kapok, erre van 3-4 órám, igaz, hogy 800 oldalas, de hát meg kell írni, hát nézzük csak. Átpergetés, akkor azzal kezdő, hogy Németh László egyszer azt mondta, ugye, és akkor inkább Németh Lászlóról van szó, mint a új szerzőről, és így tovább. Tud, kétségbejtő, tisztelet a kivételnek, vannak igen jó kritikusok, vannak, de nagyon kevés.
Ön egy korábbi bölcseleti művében körülbelül úgy fogalmazta meg a filozófia szerepét, hogy azt olyan lehetőségnek tartja, amelynek segítségével az ember szembesülhet a gondolkodás történetének hibás lépéseivel, és mindemellett önmagával is. Változott-e ez a felfogása a körülöttünk lévő világ tagadhatatlanul megváltozott formájával párhuzamban?
Ezt most jó fejemre olvastad, mert ha azt mondanád, hogy lokalizáljam, melyik könyvemben fordul elő, már nem emlékeznék. Valahogy felismerem. Igen, valahogy felismerem, mintha én írtam volna. Igen, de azóta sok mindent írtam. Kérlek szépen, mi a filozófia? Az a kérdés, hogy mi a filozófia és mire való, ez nem a mi agyunkból pattan ki, nem a tiédből, és nem az utcán járkáló ezrek. Ez végig kíséri a filozófia történetét, ugye? Tehát, hogy is mondjam, az erényes élet keresése, az élvezetes, a gyönyörkedvelő, a hédonista élet keresése, a magasabb rendű értékek keresése, felemelkedés a úgynevezett felsőbb régiókban, az idolon, az idolák, vagyis az ideák világa felé, a halál előszobázása, ugye, mert olyan is volt Montaigne-nél, ugye, vagy pedig a metafizika igazságainak elénybetárása, vagy pedig hát a filozófia tevékenység, mint Wittgenstein mondta. Én is mondtam egyet mást erről, hogy mire való a filozófia. A komolyabbat, a nehezebbiket azt nem mondom. Inkább a népszerűt, az érthetőt, az utolsók. Tudod, a katedra filozófusok világában rengeteg matematikai képletek formában vezetik le a logikát, meg a nyelvfilozófusok rengeteg mindent összehordanak arról, hogy hogyan tisztítsuk meg a nyelvet úgy, hogy alkalmassá tegyük egyáltalán a filozofálásra, tehát még odáig se érnek, hiszen emlékszel, hogy amikor Wittgenstein második korszakában járó Wittgenstein megkérdezték, mert éppen kiadták újra az első munkája, nagy munkáját, hogy abban azok a nyelvfilozófiai képletek, hogy mit is jelentenek, azt mondtam, megvallom őszintén, nem értem, én sem már nem emlékszem, mit értek akkor azok a képletek, annál kevésbé érhettek sokat, mivel a második elmélet, a játékelmélet egyszerűen agyon ütötte a képelméletet, semmi. Az én válaszom arra, hogy mi a filozófia és mire való, és miért van, nagyon egyszerű. Az én tapasztalatom kérlek szépen az, hogy az embernek vannak bizonyos adottságai, születési, hajlamosítottsága, génjeiben bele vannak írva, van egy hormon hangolása, kialakul egy ilyen behangoltsága a világ hullámhosszaira, és lassan úgy leülepedik, lerozsdál a vérében egyfajta meggyőződés. Legyen az a gondolkodó akár istenhívő, vagy szélsőséges szkeptikus, az mindegy. Ez a meggyőződés lerozsdál, tehát az bele és az az ő eszme világának az öreg horgonya. És akkor mindegy, hogy miféle logikai indokolásokat, vagy logikai építményeket kanyarít köré, és igazolásokat, és ezt is, és könyvekbe öltözteti, mindegy. Ez már benne van, és azért szoktam én mondogatni, mert ez nekem tapasztaltam, hogy a filozófia fiziológiás folyamat. Tudod? Na most, hogy miért van, megkerülhetetlen. Van bennünk egy ilyen leküzdhetetlen késztetés, amit úgy neveztem el, hogy episztemikus imperatívus. Mi folyton keresünk, kutatunk valamit, nem azért, mert kíváncsiak vagyunk, hanem bennünk dolgozik ez az episztemikus imperatívus, és ennek van egy, hogy mondjam, delejező erőtere a fejlődés történetben, a kefalizáció, a fejesedés, érted? Még mindig kefalizálódunk, még mindig értelmesedünk, és ez az irányultsága a bioszférának, az értelmesedés. Ezt nem lehet, hogy mondjam, megopponálni, nem lehet ellene, nem lehet tenni semmit. Ez bennünk van, ez a mozgatórugónk. Ezért gondolkozunk mindenen. Én magam úgy vagyok szkeptikus, ahogy derék ellenfeleink sohasem gondolnák, mert nem jut eszükbe, hogy a szkepszis görögül keresés jelent. Én kereső vagyok. Nem, a szkepszis az nem kételkedés, nem igaz. A kételkedés az az idegrendszernek az első rendű aretéje. Az egész filozófia felépítésében a központi erő, a fő komponens a kételkedés. A többi csak rezultáns, csak eredmény. Tehát nem csak én mondom, Bertrand Russell mondja, Heidegger mondja, aki hívő, az kilépett a filozófia területéről, mert csak cirkulárisan gondolkozik, egy olyan, hogy mondjam, vonalat, vagy pártállam zsargonyában mondva, egy olyan vonalat bizonyít, amit muszáj neki, ugye?
Ő biztos tudja, hogy a magyar könyvkiadás lévén aggasztó pénzügyi gondban nem igen ad lehetőséget az irodalom, a magyar, mai magyar irodalom teljes szabadságú kiteljesedésére jelen pillanatban. Ön, akinek nem okozna gondot könyveinek nyomdai előkészítése sem akár, hiszen nem egyszer csinálta, mit gondol erről? Lehet, hogy a 21. századba lépve már nem nagyon bajlódnak majd a papírral, a nyomdával, hanem televízió és komputer monitorokon fogunk ilyen-olyan gondolatokkal találkozni már csak?
Ó, igen, persze. Én ezen sokat gondolkoztam, és tudom, hogy ez ellen, nem, szél ellen nem lehet még turálni, ahogy mondani szokás. Ez be fog következni, és ez már onnan is látszik, hogy mondjuk a komputerek világát, a zsengekorú fiatalok, mint hogyha velük született volna ez a tudomány, már kergetik az egeret, ugye a futót, már mindent tudnak róla, hogy mit, hogyan kell csinálni. Persze, ez az ő nyelvük lesz. Nem változtat a leányzó fekvésén lényegében, mert azért addig, amíg a beszélt nyelv megmarad, és ameddig a gondolat hordozója a beszéd, mondjuk akár a belső monológ, akár pedig amikor mi ketten vagy mi öten beszélünk, addig ezt nem lehet eliminálni, ugye, magát a gondolat hordozóját. És ez a beszéd ott megjelenik majd a képernyőn. Ha a könyveket képernyőről olvasunk, az ugyanúgy könyv lesz. Hát ne felejtsd el, hogy a könyv, mint olyan, micsoda halmazállapot változáson ment keresztül. Először volt az orális kultúra, amikor nem volt könyv. Mit csináltak, hogy megőrizzék ezeket a szemszövegeket? Mind a korakeresztény szerzetesek kolostorokban, mint pedig 500 évvel annak előtte a buddhista kolostorokban, ő összeállt a kongregáció óriás csoportban, és harsogva, üvöltve, ismételte órákon át a szent szöveget, hogy megmaradjon. Ez volt a recept, hogy megtartsák a szöveget, így is sokat torzult persze. Na, mert most a második lépés az volt, amikor tekercseket csináltak, görögök, rómaiak, ezek könyvek voltak, tudod, hogy néztek ki azok? Vagy fa, vagy kőedények, ilyen tartályocskák tartalmazták azokat a tekercseket. Egy könyv terjedelme nem volt több, mint mai értelemben vett 2-3 ív, az már egy könyv volt. Borzasztó drágák voltak a könyvek, azért is, mert egyenként kellett leírni őket, és így tovább, tudod. Ma pedig ilyen könyvek vannak. Ugye volt például a Távol-Keleten szent könyveket egy darabig fém laposzokra vésték, amelyeket lehetett lapozni. Ezeknek az volt a hátrányuk, hogy csak egy példányban szerepeltek, de az volt a nagy előnyük, hogy évszázadokon keresztül az a rézlap megmaradt, a rávésett írásjel megmaradt. Szóval az, hogy könyv, a mai értelemben vett könyv, az nem biztos, hogy ragaszkodnunk kell hozzá. Nem csak ezt kell elképzelni, majd képernyőn megjelenik a szöveg, és az is könyv lesz.
Hát akkor ön tulajdonképpen egy szerencsés író, hiszen az olvasó közönségének kiteljesedését legalábbis Magyarországon ugyanattól a korosztálytól reméli, amelyik ugye már több nyelven beszél a komputerrel, akkor így megvan oldva az ön könyveinek a...
Hát mondjuk a komputer szempontjából nagyon is sokon lelkek vagyunk, engem minden új szerkentyű érdekel, én ilyen műszaki, beállítottságú vagyok, minden gépezet, minden... Szeretek belelátni, azonnal vonzódom hozzá, kitalálom hogy a működési elvét, így mindent magam javítok, amit lehet. És hát tudod, hogy kb. 15 könyvet szedtem ki magam a saját szedőgépemen. Most oda az a Londonban 300 oldalig ki van szedve egy ilyen drámakötet, amit most majd be fogok fejezni, azt is én csinálom.
A Szabad Európa Rádió 1992. június 14-én sugárzott műsorát hallották. Tar Péter beszélgetett Határgyőző íróval. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.